Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Csak megtörtént végre ez a Lillard csere, ami nekünk podcast szempontjából azért is nagyon jó, mert jó pár adást ugye visszatartottunk emiatt, mármint még nincs felvéve, de ugye nem is nagyon tudtuk felvenni, amíg ez meg nem történik, és a másik pedig, hogy szerintem, de erre majd az adásban visszatérünk, egy egész dominót indíthat el ez a történet, az is lehet, hogy még a most következő napokban. Minden esetre ezzel szeretnénk most foglalkozni, és Dame Lillard cserekérelme óta gyakorlatilag utólag kiderült, hogy a Miami Heat adott egy ajánlatot, ami hát nem nyűgözte le a Portland Trail Blazers-t, és azóta nem nagyon javított ezen az ajánlaton, sőt olyan hírek is vannak, hogy azóta úgy igazán érdemben nem is beszélt a két csapat. Így hát, hogyha ezt esetleg tudtuk volna, akkor talán most nem érne akkora meglepetés minket, hogy nem a Miami Heatbe került Dame Lillard, viszont pletykáltak egy-két csapatot, a Chicago Bulls, a Toronto Raptors, a Brooklyn Nets is felmerült, de végül a Milwaukee Bucks lett a befutó, ami azért szerintem nagyon-nagyon sokakat meglepett, ugye ezt mutatják például a játékosoknak a Twitter, most már X, tudom, szóval az ottani reakciói is, és én azt gondolom, hogy a média reakció megnézitek, akkor ott sem jött elő senki azzal a benfentes kis somolygással, hogy hát igen, tudtam, csak nem mondhattam el, hanem hát igen, ez alapos meglepetés volt. Zoli, először akkor én arra szeretnék kérni, hogy mondd már el nekem, hogy a cserének mik a pontos részletei, tehát három csapatos cseréről van szó, ki mit kapott.
Igen, a három csapatos csere keretein belül ugye ami az alábbi játékosokat érintette. Nyilván Dame Lillard ment a Milwaukee-be, a Milwaukee oldalán egyedül ugye ő az érkező, és Jrue Holiday, DeAndre Ayton, Toumani Kamara egy 29-es védetlen Milwaukee elsőkörös, egy 28-as védetlen swap right, tehát ugye ilyen kicseréljük jog, és ugyanez a 2030-as swap right ment a Blazersbe. Úgyhogy természetesen ugye, mivel három csapatos csere, és ugye a Phoenix is gyakorlatilag idézőjelesen apróra váltotta DeAndre Aytont, aki ugye nem illeszkedett gyakorlatilag ebbe a terbe a mentalitásra védekezése miatt, és amiatt, hogy ugye nem tudták volna kiszolgálni a támadó oldalon megfelelően, ők azért, hogy Aytont beáldozták, ugye Jusuf Nurkicsot, Grayson Allent, Nassir Littlet és Keon Johnsont kapták meg.
Igen, és mit mond el ez például DeAndre Ayton cseré értékéről? Ez tök érdekes, mert Lillardnál azért tudjuk azt szerintem, hogy a csapatok hát nem szupersztár csomagokkal versenyeztek, tekintve az életkorát és a nagy szerződését, meg azokat a tényleg vaskos összegeket, ami hátra van, amikor 35-36 éves. Tehát, hogy valahogy az ember érti, hogy ez nem ilyen szipi szupersztár csomag lett. Aytonnál viszont szerintem nagyjából mondhatjuk azt, hogy legjobb esetben is neutrális érték volt ezen a szerződésen, és a Suns, hát nem mondanám, hogy mondjuk elkérte érte a csillagoseget, mert hogyha belegondolsz, még egy második körös sem kaptak a Nurki Each Little, Grayson Allen, Keon Johnson csomag mellé.
Igen, idáig jutottunk el. Egyértelmű szerintem, hogy korábban sokkal jobb értéket kaptak volna még Aytonért. mi már ugye azt vártuk gyakorlatilag egyből a Beal csere után, hogy megtörténik majd, ez szerintem még akkor is jobb értéket kaptak volna, de igazából már a KD cserénél valahogy be kellett volna vonni Aitont, és meggyőződésem, hogy akkor már a 23-as playoffra egy sokkal mélyebb csapattal tudtak volna kiállni, és ki tudja, mi történt volna. Nyilván soha nem fogjuk ezt most már megtudni, de egyértelműen túl sokáig vártak, és talán abba a hibába is beleestek, hogy elképzelték azt, hogy egy új edzővel milyen lehet majd Ayton, mert ugye neki köztudottan Montival nem volt jó a viszonya, viszont szerintem itt túl gondolkodták ezt egyértelműen, és azt gondolom, hogy nehéz is ez ellen érvelni.
Igen, az más kérdés, hogy annyiban viszont mérthető az, hogy nem mozgatták őt, hogy valószínűleg felmérték korábban is a cserepiacát, és azért az ő csereértéke az már egy ideje mélyen lehet. Szóval amikor ez megtörténik, akkor legtöbb franchise beleesik abba a spirálba, amiben az Atlanta Hawks John Collins-szal, hogy hát már csak ilyen kevésért lehet eladni, akkor nem adjuk el, várunk egy kicsit. Egy év múlva még kevesebbért lehet eladni, hát nem adjuk el, várunk egy kicsit. És aztán végül gyakorlatilag ingyen adják oda. Szóval, hogy mondjuk ezt nézve legalább idáig nem jutott el a szituáció, bár ez egyébként nincs olyan messze az ingyentől. Legalábbis én így gondolom, de majd kitérünk erre, amikor a Suns-t osztályozzuk ebben a cserében. Mit mond ez neked Lillardról? Mit mond ez neked Jrue Holidayről? Mert azt gondolom, hogy nem igazán lehet ez alapján, a csere alapján pontosan belőni az ő értéküket, hiszen itt úgymond egy ilyen piaci folyamatot látunk, amiben Lillard egyszerűen el akart menni, és a relatíve legmagasabb értéket adó kérő nyert, még akkor is, hogyha ez az érték, amit adott ez a kérő, ez laborkörülmények között egy picit kevésnek tűnik Lillardért.
Az adás előtt még belefért egy gyors beszélgetés a magyar Larry Kunnal, Szemi Mesterrel, barátunkkal a közös admin cseten, és hát szokásához híven edukált engem egy kicsit, elég sűrűn megteszi, ami nyilván rólam is elmond dolgokat, meg inkább az ő nagyságát emeli ki szerintem, mint az én szegénységi bizonyítványomat, ami időnként azért előfordul, főleg amikor a cserékről, CBA-ről van szó, de azt gondolom, hogy fejlődtem annyit az évek során, hogy már korábban is fel tudjuk mérni, vagy szerintem jól is mértük fel ezt a helyzetet, és Dém érték. Így ez szerintem nem volt meglepő. Azt számolom még egy ezen említett edukáció után is egy kicsit meglepő, hogy a Blazers arra alapozik, Szemi ezt kibontotta nekem, és van mögötte logika, hogy ők még nagyon komoly értéket kaphatnak Jrue Holidayért, amit jelen pillanatban nem biztos, hogy látok még, de, és majd itt beszélünk egy másik faktorról, végül az világított rá a dolgokra, és az nyitotta fel a szememet, hogy vannak most igenis kétségbeesett csapatok, és azt, amit Holiday most még nagyon jól tud, abban ők nagyon komoly értéket láthatnak, és ezek keleti csapatok, és hát nem véletlen, hogy contenderökről beszélünk, vagy ilyen közepes contenderökről, dark horse-okról, akik szembe is találhatják magukat esetleg majd Dame Lillarddal is ezzel az új Bucks-szal, ami nagyon-nagyon pikáns dolgokat eredményezhetne a playoffban. Én magam, és ezen altémában egy záró gondolat, hogy én magam nagyon sokáig, ha nem is egy Dame Lillard hater voltam, de legalábbis nem értettem feltétlenül azt a reputációt, ami mögötte van, és azt, hogy őt gyakorlatilag mindenki, de tényleg szinte mindenki elismerte, mint szupersztár. Nyilván a játékos társak azok természetesen, hiszen ez egy kulturális dolog is, és Dame ebben a culture-ben, ebben a szupersztár culture-ben hihetetlenül erős, amellett nyilván, hogy egyébként tényleg egy remek játékos. Én csak azt nem láttam benne feltétlenül, hogy ő tényleg egy szupersztár, egészen a 21-22-es szezonig. A tavalyi alapszakasz, a 22-23 is egy tényleg abszolút mesteri támadó oldalon, és ezt ki kell hangsúlyozni, mert nyilván, ahogy öregszik Dame, sose volt igazán jó védő, de ma már kifejezetten gyenge védő, viszont a támadó oldalon egészen elképesztő jelen pillanatban is, és mondhatni, hogy szinte ahogy öregedik, egyre jobbnak tűnik a számok és a statisztikák alapján a támadó oldalon, és ez a játékos még így is, hogy 33 és jövő májusban 34 lesz, és 50x vagy 60 millió dollárt fog keresni, még mindig nagyon sokat érhet, kontextusban, a jelenlegi helyzetben az őrült és azóta nyilván a piacot kicsit megváltoztató Gobert csere óta után azért nyilván más volt, és a piac jelenlegi helyzete is azt jelentette, hogy egyszerűen nem volt olyan fiatal sztár, aki úgy igazán komoly értéket képviselne olyan csapatban, aki el tudott volna ezen gondolkodni, mert úgy érezte, hogy Lillard az utolsó puzzle darabka, nem volt egyszerűen ilyen.
Hát az nem, oké. Okay. De azt hiszem, hogy a Gobert cserének az ilyen sok hatása, ezen már túl van a liga. Tehát, hogy most már ha megnézzük azt, hogy Durant milyen csomagért ment, ahhoz képest most Lillard milyen csomagért ment, talán azt mondhatjuk, hogy mert nyilván tehát a Gobert cseréhez képest a Durant csomagnak még másfél szerennyinek kellett volna lenni, úgyhogy itt se volt kevés. Tehát, hogy ezekre akarok csak utalni. Beszéltél itt egy picit arról is, hogy ugye a Portland mivel számol. A Portland oldaláról azért nagyon fontos megemlíteni azt, hogy a Bucksnak a 28-as, 29-as, 30-as pikkjei, azok nagyon-nagyon jó pikkek lehetnek, tehát azért az egy nem rossz fogadás, hogyha belegondolunk.
Igen, igen, tehát védettség nélküli swapok és elsőkörös az valóban rendkívül sokat érhet úgy, és talán akkor itt át is lehet kötni, hogy ha megnézik azért a Bucks-t, akkor ez nem lesz se nem egy fiatal csapat, se nem pedig egy olyan nagyon egészséges csapat. Dame 34 lesz jövő májusban, Lopez 36, Middleton 33, és emellett ugye Giannis térdei, hát egyre inkább úgy néznek évről évre, hogy egyre rosszabb állapotban vannak, és az a hihetetlen atletikusság, és az a súly egyébként, amit ő jelenleg ugye visel, mert alsó hangon szerintem minimum 10-12 kiló izmot magára rakott ugye a kezdeti évek óta, de lehet, hogy ez 15 is megvan. Szóval mindezt összegezve, összeadva szerintem ez egy short window, nyitva van az ablak egyértelműen, most nagyon nyitva van az ablak, de én úgy számolok, hogy ez egy két szezonos ilyen ablak, és 24-25-ben, vagy most még 23-24-ben kell nyerniük. Utána ezzel a maggal én már nem tudom, hogy mennyi esélyük lesz. Ugye Middletont is említettem az életkorát, de hogy ő is ugye egyre sérülékenyebb, és ez rendszerint nem szokott jót jelenteni a play-offban. Főleg az utóbbi években egyébként, tehát a sérülékeny játékosok valahogy a modern kosárlabdában jellemzően a playoffra megsérülnek, ami valószínűleg nem mindig csak véletlenek, és a bal szerencsén múlik.
Hát bizony, tehát hogy ugye amikor beszélünk így a pihentetésről, meg Charles Barkley okosan elmondja azt, hogy hát az emberek bemennek napi 8 órát gürizni, a kosárlabdajátékos meg nem bír lejátszani 4 meccset egy héten, és akkor így persze Charles, csak az a baj, hogy a playoff számít, és a mostani játékos, ha lebír játszani, akkor is azt kockáztatja, hogy ebben a mai kosárlabda tempóban egyszerűen elvásik a teste, hogy nem is tudom, hogy hány száz éves kifejezést használjak. Na most mindemellett pedig azért itt az, hogy Lillard egy fantasztikus fit Giannis mellé, azt kell lenne tagadni, és hogy támadásban ez az egy ember akár megjavíthatja a Bucks-t. És ezt azért mondom, mert a Bucks már igazából az alapszakaszban sem volt feltétlenül mindig az elmúlt években elit támadó csapat, de a rájátszásban aztán nagyon nem. Úgyhogy ha valami hiányzott, akkor ez a pull-up tripla dimenzió, illetve egy olyan irányító, aki tényleg tud is irányítani, mert Jrue Holiday azért nem ez volt. Nem volt ettől nagyon messze, de nem ez volt. Szóval azt gondolom, hogy fit szempontjából támadásban ez tökéletes, de egyetértek veled, Zoli, hogy ez azért egy 3 éves ablak, és hogyha ezt megnézzük, még akkor is, ha Giannis ennek hatására hosszabbít, akkor is nehéz elképzelni, hogy mi történik majd 28-29-30-ban, amikor Giannis ilyen 33-tól 35, vagy 34-től 36 éves lesz, ha még ott van, már szinte biztosan nem Lillarddal és Middletonnal karöltve, tehát, hogy én szerintem ez egy jó csomag, ezért egy jó csomag. És beszélve pedig a fitről, nyilván arról muszáj lesz egy kicsit értekezni, hogy a Bucks már eddig is vékony volt nagyon, és erre majd az adás végén visszatérünk egy kis meglepetéssel, de hogy a Bucks már eddig is vékony volt nagyon, most még vékonyabb lett, és Jrue Holiday védekezését még csak részben sem tudják pótolni, még csak apró részletekben sem tudják pótolni, tehát ez a csapat, ennek maradt a gyűrű védése, ami továbbra is fantasztikus lesz Giannisszal és Brook Lopezzel, és a periméterem hát valami egészen más lesz. Tehát az, hogy Jrue Holiday nem csak arra volt jó, hogy valaki a perimétert is fogja, hanem arra is, hogy ugye a labdás emberen valaki védekezzen. Most gyakorlatilag ez a dimenzió is kiesett. Tehát fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy vajon mennyit javult a támadás, és mennyit romlott a védekezés. És nem tudom, Zoli, te hogy vagy vele, de én úgy gondolom, hogy többet javult a támadás, mint amennyit romlott a védekezés, csak nem biztos, hogy a playoffban ez a mondat, ez szerencsés. Nem vagyok benne biztos, hogy a playoff legmélyebb köreiben ez garantált recept a sikerre, és akkor még nem beszéltünk az egészség problémáról, ami, ahogy mi említetted, mind a három sztárnál jelen van.
Hát szerintem a kiinduló pont az kell, hogy legyen, hogy szarrá load menedzseljük ezt a keretet, és az új szabályt azt teljesen feszegetjük egészen, ameddig csak lehet a szakadás pillanatáig. Minden innen indul. A másik pedig, én azt szeretném majd látni, és arra leszek kíváncsi, hogy Jannis, aki tényleg egy korszakos atléta és játékos, és egészen hihetetlen statisztikákat hozott az elmúlt 5 évben, minden idők egyik legjobb peak időszaka ez az elmúlt 4-5 év tőle, de nem feltétlenül az a játékos, akit ilyen ösztönös, organikus number one opciónak gondoltunk. Megcsinálta nyilván az 50 pontos, zseniális utolsó bajnokságot lezáró meccset, azt soha nem fogjuk elfelejteni, de én azt várom tőle, és az inkább átforduló bókba, amit most mondani akarok, hogy ő most tényleg átmehet ebbe a Kevin Garnett Scottie Pippen üzemmódba. Nyilván egy azért magasabb usage rate-tel támadásban, de a 30 pontról lemenni mondjuk 24-25-re, úgyhogy Dame 27-28-at tud átlagolni, és picit jobban tartalékolni az energiákat támadásban, és az alapszakaszban azért szerintem védekezésben is, tehát én nem várom azt, hogy ők felszántják majd a pályát az alapszakaszban, viszont ha egy egészséges, olyan igazi all-around Jannist kapunk majd a playoffra, úgyhogy Dame fejezheti be a meccseket, az potenciálisan egy, nem egy, hanem a liga leghalálosabb duója lehet, és ez rövid távon szerintem szó szerint aranyat érhet, és mivel Jannis olyan srác, amilyen, azt illetően sincsenek kétségeim, hogy az ő egója ezt probléma nélkül a magáivá fogja érezni, hogy igen, akkor most odaadjuk tényleg a labdát ennek a csávónak, ezért hoztuk ide, hogy ezt csinálja, nem azért hoztuk ide Dame Lillardot, hogy majd ott hirtelen a Bucks filozófiába ő majd védekezzen és megpróbálja azt csinálni, amit Drew Holiday csinált, hanem azért hoztuk ide, hogy a támadó játékunk, főleg a playoffban végre kevésbé legyen kiszámítható, és Jannis mint tényleges magas ember Big Man is esetleg új dimenziókat nyisson meg egy halálos two-man game-mel. Le akarjuk nyilván másolni azt, amit a Denver Nuggets csinált Murray-vel és Jokic-sal, kicsit másképp, de ez kell, hogy legyen a cél, hogy egy megállíthatatlan two-man game, egy duo legyen a playoffra.
Hát itt én nem szeretem a two-man game kifejezésedet, de értem, hogy mire gondolsz, mert hogy itt szerintem nem kizárólag az ő kettejük kapcsolatáról fog ez szólni, ebben Middleton is ugyanúgy benne lesz, mert ne felejtsük el, hogy ő is egy jobb ball handler, mint Jannis gyakorlatilag. Egy jobb pick and roll játékos, ez mindenképpen igaz. És Middleton...
Igen, pont ezt mondom, bocsánat, hogy ugye Jannis innentől nem a kezdeményező lesz, hanem ténylegesen a Big Man, a Roll Man.
Igen, ez rendben van. Ami
ugye nem igazán használták.
Igen, de arra gondolok, hogy ez Middletonnak is kinyitja a játékát, hogy egy ilyen gravitációt generáló játékos lesz mellette, tehát akár Middleton, persze, akár Lillard üti le a labdát, egy ilyen 50-40-90 jelölt még ott van mellette a pályán. Szerintem ez elég erős lesz. Én ezért is mondtam, hogy ez a dimenzió még egy kicsit hiányzott. Főleg az, hogy Lillardot ugye ráadásul átjön a félpályán, már fogni kell. Úgyhogy nem lesz ez könnyű megállítani. Beszéljünk egy kicsit a Suns oldaláról, mert azért itt az nagyon érdekes, hogy persze az Ayton szituáció talán már nem volt az igazi, és ha már Aytont becseréled, akkor több játékosra akarod becserélni. Csak az a kérdés, hogy Nurkic milyen döntés ilyen szempontból, mert hát bevallom őszintén, hogy nekem a Suns oldaláról nem nagyon tetszik ez a csere. Nurkic szerintem nem lesz sem egészséges annyira, hogy úgy érezzük, hogy bármennyire is pótolja Aytont. A régi Nurkic már sehol, tehát ez az ember be van lassulva, nem hiszem, hogy védekezésben a dropon kívül bármit tudna, és abban sem vagyok biztos, hogy mondjuk egy konferencia döntőben még egyáltalán pályán tartható. Ugyanezt el kell mondanom Nassir Little-ről is, akinek nagyon szeretem a védekezését, és egy alul értékelt tulajdonsága például lepattanózása, ami szerintem ebben a csapatban baromi jó lesz. Kell egy Nassir Little, persze, a Phoenix Suns-nak ilyen típusú védőjátékos wing, szerintem abszolút jól jön. A kérdés az, hogy mondjuk például Grayson Allen, aki szintén nem biztos, hogy pályán tartható, Keon Johnson, aki szintén nem biztos, hogy pályán tartható, hogy nem kellett volna legalább egy olyan játékos, legalább egy, akiről biztosan tudod azt, hogyha te konferencia döntőt játszol, akkor ő lehet az ötödik kezdőd, vagy a hatodik embered, hogy ezt a cserét validálni tudjad magadban. Mert lehet, hogy erről máshogy gondolkozik a Suns, ezt el tudom képzelni, de én nekem ezért nem tetszik ez a történet.
Hogyha onnan indulunk ki, és én legalábbis nem tudok nem innen kiindulni, hogy egy másik világban, dimenzióban milyen értéket kaphatott volna a Suns Aitonért, akkor nyilván nehéz pozitívnak lenni, de az mégis azért egy pozitív dolog szerintem ezen a ponton, hogy leírták a veszteségeiket, és rájöttek arra, hogy tényleg nincs értelme megpróbálni azt, hogy Ayton ebben a közegben, ezzel a csapat kémiával, ami nem is elsősorban a csapat hibája, hanem inkább nyilván az övé az, hogy ő belefáradt igazából ebbe a csapatba. Nem tudom, hogy belefáradt ebbe a régióba, városba. Ez már ilyen találgatás lenne részemről, de abban szerintem mindenki egyetért, hogy neki kell egy környezetváltás, és most elsősorban megint akkor a sportszakmai részére csatolok vissza, hogy egy új csapat és egy új rendszer, ahol megkapja a labdát. És ez most meg fog történni, majd nyilvánvalóan egy olyan csapatba, ahol egy nagyon jó fiatal mag lesz került, és aminek nyilván még, amely csapatnak még ugye lesz most dolga a piacon. A Suns most már azért, én azt gondolom, hogy mélynek néz ki, azzal mindenképpen egyetértek, hogy arra sincs garancia, hogy egy nurkot egy konferencia elődöntőben végig pályán tudsz tartani, nyilván egy small ball ellen ugyanannyira rossz, mint bármelyik lomha center, de azért, hogyha, és itt Billhez kell megint visszatérnünk, ha Bill vissza tud menni az ő gyökereihez, mint egy védekező floor spacer, nagyon jó shooter, aki az üres dobásokat elvállalja, és egyébként rendkívül jó spot-up shooter is, és az elmúlt években egészen jó spot-up statokat hozott, akkor ez a csapat azért sokáig érhet, és most már még akkor is, hogyha a Bookert számoljuk mondjuk csereirányítónak, az egyértelmű Luke még mindig az a csereirányító poszt, Gordont én nem nagyon raknám oda, de ha Booker elviszi a csereirányító posztot, akkor gyakorlatilag van egy, én azt gondolom, hogy egy 9-es playoff rotációjuk legalább, még 2-3 olyan játékosra mellette, akiből esetleg lehet egy jó playoff rotációs játékos, ha most még nem is látjuk feltétlenül bele ezt a dolgot.
Már ebben nem tudok egyet érteni, tehát hogy most a 9-es playoff rotációba te Nurkicsot beleszámolod, Little-t beleszámolod, én meg pont azt mondom, hogy ez szerintem egyáltalán nem garantált, hogy ők a playoff rotációba majd benne.
Nem feltétlenül, inkább Gordon, Grayson-t, Watanabe-t, Eubanks-et számolom bele, szóval nem feltétlenül a szélidőt. Nyilván nem tökéletes, tehát még mindig nem lehet azt mondani a Suns-ra, hogy inkább én is azt mondanám, hogy lenne 2 darab olyan switchable, triplát is dobni tudó játékos, mint mondjuk akár egy, mint amilyen egy Brucey Brown volt a Nuggets-nek, tehát valószínűleg egy ilyen játékosuk sincs még mindig a padról a playoff rotációban, de hát nem nagyon van senki másnak egyébként ilyen játékosa, a Bucks-nak se lesz ilyen játékosa, a Nuggets-nek se lesz ilyen játékosa, a Heat-nek sincs ilyen játékosa a padról, Celtics-nek talán igen.
Igen, Celtics, Clippers, egy-két csapat van, akinek vannak ilyen játékosai. Jó, hát ezt persze értem, ettől függetlenül nem a csomag értékével van bajom Suns oldalról, hanem az egyes darabkák minőségével, tehát hogy nem igazán tudok hinni ebben, majd meglátjuk egyébként, hogy például Nurkic hogy néz ki, meg azt is, hogy egy Keon Johnson, majd amikor beugrik csereirányítónak, amikor éppen valaki pihen, és kell egy csereirányító, akkor mint a szinte egyetlen fiatal a csapatnak, majd tud-e fejlődni, de ezek mind az alapszakaszra vonatkoznak. Nagy valószínűség a rájátszásra egy pillanatra fel sem merül, hogy ő beálljon. Jó, ugye beszéltünk most már a Suns bajnoki ablakáról, meg a Bucks-éről is, de akkor most beszéljünk a Portland oldaláról, mert hogy, ugye említetted, hogy
személyen... Ahol nincsen bajnoki ablak, egyelőre csukva van, nincs nyitva a dolog.
Így van. Viszont ez nem is nagyon volt nyitva. Ez,
nem nagyon.
Ezt érdemes nézni. A Portland Lillard cseréjéről már régóta beszéltünk, azt mondtuk, hogy itt az ideje, és egyébként az első dolog, amit el kell mondanom, hogy megdicsérjem Cronent, GM-et, akit én magam is megszemélyesítettem. Korábban egy kicsit így úgy voltam vele, hogyha most akkor nem Lillard kényére kedvére akarnak tenni, mert ez a hivatalos kommunikáció, hogy hát Lillard ugye itt akar maradni, úgyhogy mi meg folyamatosan bajnokcsapatot akarunk köré építeni, de Cronenben volt annyi egyébként, hogy ő azt mondta, hogy persze, ezt akarjuk csinálni, de közben meg szépen újjáépítette a csapatot. Tehát szerintem ez az, ami Lillardnak is leesett egy idő után, hogy itt van egy dolog, amit mondanak, és van egy dolog, amit csinálnak, és amit csináltak, az most így ebben a pillanatban zseniálisnak tűnik. Nem csak azért, mert sikerült Scoot Hendersonra szert tenni, akitől nagyon-nagyon sokat várok, hanem azért is, mert most ez a csapat már, hogyha belegondoltok, teljesen tele van fiatalokkal, tehetségekkel, akiket lehet fejleszteni, nagyjából jól vannak elosztva a posztok is, tehát hogyha nyilván hamarosan jön a Portland adásunk, ezt nyilván kedves hallgatók kitaláltátok, de hogyha mindezt megnézzük, akkor ilyen szempontból ez a csere, ez már nem annyira számított, mert megvan ez a fiatal mag. Itt most már eszeteket kezdett el gyűjteni a Portland. Nyilván az egyik fontos eszet ez a három pick, amiből a kettő ugye cserejog. A másik fontos összet pedig természetesen az, amiért majd Juha idéért kapnak. Tehát a Portland gyakorlatilag azt mondta ezzel, hogy rendben van, mi megnézzük Aitont, mert miért ne néznénk meg. Fiatal újjáépülő csapat vagyunk, Aiton meg azt hiszem 23 éves. Belefér nekünk, hogy megnézzük. Persze bármikor tovább is cserélhetjük, hogyha nálunk nyilván egy kicsit jobb statokat hozhat majd, mint a Sunsba tette, ez szerintem jogos feltételezni, és hogyha úgy vagyunk vele, hogy nem, nincs benne ő a jövő bajnok csapatába, akkor még el is tudjuk cserélni. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy ez egy vállalható lépés, és emellett pedig gyűjtöttek három first-öt, azért mondom így, mert valahogy nem nagyon látom azt, hogy a Bucks elképesztően jó lesz 28-ban és 30-ban, és hogyha nem lesz elképesztően jó, akkor addigra a Portland szeretne jó lenni, tehát ez szinte garantált, hogy ez a csere az, vagy ebbe az esetben ez a csere átmenne. Tehát így gondolkozhatunk nyugodtan úgy is, hogy akár három jó first-öt is szereztek, és Drew Holidayért pedig szerezhetnek még további, hát vagy kettőt. Tehát, hogy igazából egy nagyon jó asset halom ez, amit kapott a Portland, és eddig is nagyon jól menedzselték ezt az újjáépülést, még Lillard mellett is, és most is azt gondolom, hogy ennek a cserének számomra az egyértelmű nyertesei.
Egyetértek, és egészen addig, amíg nem nyer bajnoki címet, vagy a Suns, vagy pedig, mert a Suns lehet kisvehetjük ebből, mert őszintén, ha bajnokok lesznek, nem azért lesznek bajnokok, amit Aitonért kaptak. Úgyhogy vegyük ki őket, és mondjuk azt, hogy amíg a Bucks nem nyeri meg a bajnokságot, addig nekem is igazából a csere nyertesei maradnak. Kivéve tényleg mondjuk, hogyha Nurkic elképesztően jól játszik a Sunsba, és egy személyben összerakja a védekezésüket, akkor majd revideáljuk ezt az álláspontot. De egyébként marad a Bucks sikere, mint ez a olyan körülmény, ami miatt ezt megváltoztatnánk, hogy a Blazers nyert ezt a cserét. Nyilván megtehették, mert tényleg amilyen backcourt, fiatal hátvéd talent van most a Blazersnél, az megkockáztatom, hogy talán senkinek nincs, vagy ha valakinek csak a Pistonsnak. Ezt meg kell nézned, hogy mire képesek ezek a fiatalok, nekik teret, usage rate-et kell adni, használhassák a labdát, csinálsanak gyakorlatilag azt a pályán, amit akarnak. Kérdés számomra az egyébként, hogy és eddig tényleg minden csillagos ötös, amit a Blazers csinál, mit fognak most a Holiday Grant duóval csinálni, és főleg az utóbbival kapcsolatban érdekes szerintem a kérdés, hogy hogyan nézi most a liga Jeremy Grant hosszabbítását és relatíve új szerződését, ami még elég sokáig ketyeg, sőt talán még mind az 5 év hátra van belőle, de 4 biztos. A végén ugye egy masszív player optionnel.
Nem, hát mind az 5 év, ugye most
mind az 5 év, most nyáron, igen. Tehát mind az 5 év hátra van. Te most ezt hogy értékelnéd, Gábor? Mert én gondolkodtam ezen, és én lehet, hogy már most a semleges kategóriába raknám, és azt meg mindenképpen elmondanám, hogy szerintem rohadt nagy katasztrófa potenciál van ebben a szerződésben.
Hát igen, úgyhogy nem lepődnék meg azon, hogyha Jeremy Grant, ha mondjuk most egy tűrhetően jó szezont hoz, nyilván többet lesz az ő kezében is a labda, akkor a Portland nyitott lenne arra, hogy elcserélje, és nem azt mondom, hogy Szotyiért, de úgymond kvázi neutrális értéket, tehát nem fognak ilyen három first picket, vagy ilyesmit kérni érte. Szóval szerintem ezt a szerződést is el akarják majd cserélni, és ez a szerződés, amelyik csapat azt mondja, hogy figyú, nem olyan sok ez, mert hogy ugye folyamatosan nő majd a sapka, az relatíve jó értéken megszerezheti majd Jeremy Grantet. Engem még jobban izgat a következő napok Holiday, hát őrülete, mert meggyőződésem, hogy Drew Holidayt ugyan tarthatja a Portland akár a trade deadline-ig is, mondhatja azt, hogy lesz egy pár olyan csapat, akinek cserélhetővé válnak addigra játékosai, például egy Lakers biztos, hogy megdöglene, annyira szeretné Drew Holidayt, csak mondjuk nem tudom, hogy azzal, hogy D'Angelo Russell cserélhetővé válik azzal bármennyire is előrébb lennénk-e, Austin Reeves meg nem hiszem, hogy beadják, de hogy ettől még érvelhet így a Portland. De én szerintem most lesznek jelentkezők, és ez még a training camp előtt, tehát ebből a 4 napba még lehet egy Drew Holiday őrület, ami ráadásul egy lavinát indíthat el, és a Portlandnek nem is biztos, hogy ez rossz lesz, mert hogyha lesz egy Holiday őrület, akkor lesz licitálás is.
Igen, és megint csak ugye részben Sammy Mester, részben Peti Mester infója, vagy nem is infója, de legalábbis itt találmánya, ami tényleg azonnal értelmet nyert, hogy két rohadt kétségbeesett csapat van most keleten, és mind a kettő gondolkodhat úgy, hogy a Bucks-on keresztül vezet az út. Ez pedig ugye nyilván a Sixers és a Heat. És engem nagyon nem lepne meg az, ezek után, és így végig gondolva, átgondolva, hogyha ő lenne a B-tervük. És nyilván a Sixers nagy szarba van abban a szempontból, hogy ő ott van Harden a nyakukon, tehát Harden nyilvánvalóan nem fogja átvenni a Blazers, vagy, hát lehet, hogy átviszik, csak akkor kérnek mellé, nem tudom, három firstet körülbelül.
Á, nyilván egy lejáró mellé nem lehet ennyit kérni.
Hát tehát... igen, de hogy azt mondom, hogy Harden, ugye ezzel is arra akartam utalni, hogy Harden mennyire bomlasztó figura, tehát az, hogy oda vidd esetleg, akár még úgyis utána kivásárolod.
Nem, nem, itt három vagy négy csapatos cseréről lesz szó. Egyébként nagyon vicces, mert gondolkoztam azon is, hogy valójában a Heatnek, annak ellenére, hogy Jrue Holiday mennyire illik a programjukba, hogy úgy mondjam, tehát a Heat culture-be fantasztikusan illik Jrue Holiday, és ezt rögtön sokan meg is jegyezték, a Heatnek jobban kellene ezek után Harden. Tehát az a helyzet, hogy még ez a bomlasztó Harden is jobban kellene, vagy érdemesebb lenne megnézni, mint Jrue Holiday-t, mert nekik ez hiányzik. Nekik nem az hiányzik, hogy jöjjön még egy nagyon jó védekező gárd, aki nem igazán tud, vagy tud triplázni, de mondjuk nem tud nagy mennyiségben triplázni, főleg belegondolva abba, hogy lehet, hogy ez ebbe az egész csomagban majd hírót, vagy az érte kapott ellenértéket is mozgatni kell. Ha viszont Jual idejre rá lehet menni híró nélkül, vagy híró bemozgatása nélkül, akkor meg ugye híróra pakolnak egy nagy súlyt, hogy akkor te leszel az a támadó kreátor, aki mellett majd Jual idej és Jimmy Butler a playoffban védekezik, és ha kell előlép. Tehát, hogy ez benne az izgalmas, és közben meg a Philadelphia-nál, hogyha valahogy Hardenből Jual idejt tudsz csinálni, az egy fantasztikus fit. Az egy égbe kiáltóan jó fit. Tehát az, hogy Tyrese Maxey és Jrue Holiday párosa, és mindez Joel Embiid, hát ez elképesztő lenne. De hogyha végignézed a csapatokat, szinte nehezebb olyan csapatot mondani, aki nem tudnád meggyőzni magad, hogy kell nekik Jrue Holiday. Tehát ebbe ez a legkeményebb, a Sacramento Kings, mert miért ne repülhetne Jrue Holiday-re, csak hogy egy példát mondjak. Ugyanígy a Golden State Warriors, ugye Chris Paul szerződésén keresztül, biztos, hogy imádnák Jrue Holiday-t. A New Orleans Pelicans, ahova ráadásul visszatérne. Nekik, beszéltünk erről, most van az ablak. Most van a Win Now mod. Zionnál nem lehet azzal számolni, hogy majd mi lesz 30 évesen. A Dallas Mavericks, nem hiszem, hogy tud eleget adni, de imádnák Jrue Holiday-t, ebbe biztos vagyok. Keletről is van még bőven csapat, vannak olyan csapatok, akik meggyőzhetik magukat, hogy ők most akkor szeretnének feljebb lépni. Ugye lehetett hallani az Orlando Magic érdeklődéséről, ami nem tűnik logikusnak, de mégis. Azon se csodálkoznék, ha a Hornets meggyőzné magát. De mondok más csapatokat, az Indiana Pacers, a Toronto Raptors, a Chicago Bulls meggyőzheti magát. A contenderek közül a Boston Celtics imádná, hogyha így valahogy Brogdon és még egy-két pick mozgatásával magukhoz tudnák őt csábítani. A New Yorkot nem mondanám, mert a New York szerintem egy nagyobb harra vár, úgymond. De szóval most felsoroltam nem kevés csapatot, és ezért gondolom azt, hogy verseny lehet Jrue Holidayért. Mit gondolsz, Zoli?
Egyetértek, nem kérdés, és bár neked nem esetleg, vagy úgy tűnt, hogy nem esetleg, de tension a Hardenért lejáróként három piket kell cserélni, dolog a vicceltem, és arra gondoltam, hogy ekkora nagyság fej Harden. Nyilvánvalóan nem kellene cserélni érte lejáróként piket. Viszont azzal is teljesen egyetértek nyilván, hogy nagyon sok csapatot érdekelti Holiday. Azt nem tudom egyébként, hogy a hosszú távú nagy szerződéses Holiday mennyi csapatot érdekel. Tehát én ott látom egy picit talán a szűk keresztmetszetet, hogy ugye Holiday is lejáró. Ne felejtsük el, aki hát...
Van egy player optionje egyébként, majd a 24-25-ös évre, de igen, tehát valószínűleg ő most a következő nyáron akar egy nagy szerződést. Ez bizony benne van.
És ahogy ő teljesített támadásban az utóbbi két play-offban, az gyakorlatilag tényleg terített betli volt, bár, és ezt hozzá kell tenni, hogy érdekes mondani, a Giannis Holiday duó támadásban is mindig magas offenzív rétingeket hozott. És neki azért van értéke azon túl is támadásban nyilvánvalóan, hogy amikor semmit nem dob be, ami mondom, a szituáció volt az elmúlt két play-offban. Én és ezt értem, de 34 lesz ő is jövőre, azt hiszem. Egyébként csak visszautalva, Aiton már 25, úgyhogy öreg, mint az országút, idén töltötte be.
Ó, igen.
De azért ő még nem lók ki a Blazersnek a tervéből. Szóval csak az nálam a szűk keresztmetszet, hogy nem tudom, hogy ki akar adni 3/100-at Holidaynek, ugye ezt beszéltük Szemivel, hogy ez azért...
Azt én is reálisnak érzem, igen, te valami ilyesmit keres egy, majd, igen.
És itt mondjuk tény, hogy amit mindig elmondunk, vagy legalábbis nálam ez faktor, hogy az én agyam az mindig nehezen áll rá az új szerzőt. szerződésekre, és még mindig ott vagyok. Nagyon sokáig vagyok ott, hogy a 35 az még sok, de hát nyilván a mai NBA-ben nem sok. Úgy sok, hogy időnként bizonyos, ha olyan játékosok kapják meg, akiknek nem kéne, akkor nyilván az is ugyanúgy nehezíti az építkezés, mint de ez mindig igaz, és ez mindig igaz is marad. Szóval igen, hogyha lesz egy komoly verseny érte, akkor összességében nagyon-nagyon jól fog járni a Blazers, ez nem kérdés, mert akkor nem csak, hogy két elsőkörös simán kaphat Holidayért, hanem akár az a két elsőkörös potenciálisan értékes is lehet, és az nyilván átírná ezeket a dolgokat.
Gyorsan akkor értékeljük ezt a cserét. Azt gondolom, hogy a Blazers szempontjából ez már most egy ötös, amire a Holiday érték felteheti a csillagot. Nyilvánvaló, hogy nem volt ennél jobb ajánlat, se a Netstől, se a Raptorstól, se a Heattől. Úgyhogy kimaxolták, és szerintem jó irányba maxolták ki. Nekem a Suns jelen pillanatban egy hármas ez a csere a Suns oldaláról, és a Bucksnál olyan 4 alá 3/4 között vagyok. 4-es alát adnék, hogyha ez valami elsöprő támadójáték lesz, ami a playoffban megállíthatatlan, akkor revidiálni fogom, akkor azt mondom, hogy nem láttam jól a veszélyeket, vagy hogy túlértékeltem a veszélyeket. Azért én jelen pillanatban azt gondolom, hogy papírvékony ez a csapat, és ezzel a fizetési struktúrával, hogy 4 játékos keres 146 milliót, nincs is gyakorlatilag semmi esély arra, hogy feltöltse olyan játékosokkal a keretet a Bucks, de erről majd mindjárt beszélünk egyébként. Úgyhogy ezt nem is akarok ebbe belemenni. Nyilván ez most egy ilyen mostani felmérés nekem ez a 4 alá. Zoli, te milyen osztályzatokat adnál?
Én is 5-öst adok a Blazersnek, nem kérdés, és ez csillagos 5-ös is lehet akár attól függően, hogy mit csinálnak Holidayvel, és esetleg mit csinálnak Granttel, ami ugye nem, aminek indirekt van köze ez az egészhez. A Bucks nálam jelen pillanatban 4-es, tehát abszolút látom azt, hogy miért csináltak ezt a cserét. Dame Lillard az elmúlt 2 évben tényleg, ahogy mondtam, támadásban úgy öregedett, mint a jó bor. Viszont, és ezt nagyon fontos kihangsúlyozni, ugye az a Giannis, akit láttunk az elmúlt másfél évben, az szerintem nem lenne elég ahhoz, hogy ők ezzel a duóval, és itt megint szándékosan mondom a duót, hogy idegesítselek, bajnoki címet nyerjenek. Nyilván értékelem Middleton, tudom, hogy te az egyik legnagyobb fanja vagy, és én is azért őt azt gondolom, hogy megtanultam értékelni az elmúlt években. Szóval Giannisnak tényleg ez az abszolút védekező szörnyeteggé kell újra válnia, amilyen 2 évvel ezelőtt volt, 21-ben, ahogy mindenhol ott tudott lenni tényleg, mert a védekezés, a periméter védekezés, mint olyan, az hát...
Nem létezik majd, igen.
Hát a legjobb esetben rossz lesz. Tehát, igen, tehát igen. A közepes alatti szint, a legjobb esetben. És ha Giannis nem tud az a játékos lenni, aki tényleg ez a Kevin Garnett stílus, aki mindenhol ott tud lenni, és mindenkire levált, és le tudja venni az irányítót, meg le tudja venni a kis csetet, meg le tud venni akárkit, ha kell, akkor egyszerűen nem látom azt, hogy a védekezésük elég jól tudna lenni ehhez. Viszont ha ez a játékos tud lenni, Giannis, ami azt jelenti, hogy ő az MVP gyakorlatilag megint, akkor a támadó játék az lehet annyira megállíthatatlan, hogy én azt látom, hogy legyen annyira megállíthatatlan, nyerjenek. Úgyhogy ők 4-es.
Hát meg az igen, tehát bocsánat, csak hogy Keletnek talán a legnagyobb esélyeseivé léptek elő, én ezt kimerem.
Igen, igen, én is azt gondolom. Én ezt úgy fogalmaztam meg így egyből a csere után, hogyha eddig mondjuk egy 8/10-es csapat volt a Bucks, akkor fejlődtek, de én nem látom azt, amit néhányan látnak, ami szerintem kicsit túragálás, hogy ők most 65 meccset fognak nyerni, és átgázolnak mindenki a play-offban. Szerintem nyerhetnek abszolút, de én nem látom azt. Tehát, hogyha mondjuk eddig egy 8-as csapat voltak, szerintem most egy 8 és felesek. Ami igen. Egyébként nyilván, hogyha a 10 a maximum. Igen, ha mondjuk a 10 a Dynastia Warriors, a 2017-es Warriors, vagy a 97-es Chicago Bulls, akkor nyilván, tehát minél közelebb vagy a 10-hez, egy fél pont annál többet jelent. Tehát egy 8-as és egy 8,5-es csapat között azért nagyon nagy távolság lehet. És akkor nyilván a Suns, akit úgymond elfelejtünk már most ebben a cserében szinte, ők hát egy 3/4. Szerintem azért mélyültek, Nurkićot én láttam már úgy játszani hónapokig, fél évig, hogy ilyen közel volt ilyen defensive anchor féle szerephez. A tény, hogy az nem ma volt, és sem tudom, hogy a modern NBA playoffban mennyire lesz ő tényleg pályán tartató egy nagyon jó csapatban, ez egy érdekes kaland lesz. Ha nem pályán tartató, akkor 3/4-nél nagyon nem lehet erre jobbat adni a Suns-nak, mert akkor vissza kell oda csatolnunk, hogy miért nem cserélték el korábban Aitont, amikor még több értéke volt. Szóval nehéz. Mélyebb lett a Suns, de úgy igazán minőségi mélységgel talán nem bővültek.
Pontosan így van. Zoli, csak tőled köszönök el, most a kedves hallgatóktól még nem, mert hogy most neked menned kell, de jön egy meglepetés vendégünk, akivel még átbeszéljük a Bucks oldalát, úgyhogy ebben a pillanatban kitalálta mindenki, hogy ki az. Minden esetre, Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma velem tartottál, és hát ugye jövünk majd egy csomó postaláda adás jön, meg a Portland Miami adás, úgyhogy most aztán lesz programunk a következő hetekben.
Így van, és jön majd az első videó. videókontentünk is, amin már ugye hetek óta dolgozunk, azt is nagyon-nagyon várom, és üdvözlöm előre is Gabent, nagyon-nagyon kíváncsi leszek majd a véleményre, hogy most nem tudok maradni és meghallgatni, de majd utólag meg fogom hallgatni. Azt tippelem, hogy ő azért. Mi sem voltunk negatívak, de azt tippelem, hogy ő most nagyon-nagyon lelkes, és ide nekem az oroszlánt hangulatban van, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ez igaz-e. Én pedig örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, mi pedig most megragadjuk az alkalmat, és bekonferálom nektek Szabó Gábor Gabent, aki hát csatlakozott hozzánk, eddig is hallgatta egyébként a felvételt, csak hogy eláruljak ennyit, és most csatlakozik hozzánk egy 10 percre a Bax oldalát egy picit átbeszélni. Szervusz Gaben, köszi szépen, hogy az Emergency adásba is így egyből be tudtál ugrani.
Sziasztok, köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Nem feltétlenül vagyok abban az állapotban, amit amúgy Zoli mondott, mert konkrétan amikor kijött a hír, akkor egy óriási ez a úristen, mi történt, egy jó ég megcsináltuk, és akkor utána ugye, amikor így végig gondolod ennek a következményeit, amúgy tök jól elmondhatok, akkor azért utána egy kicsit én is úgy átértékeltem, meg úgy jobban átgondoltam a dolgokat, úgyhogy azért van jó pár dolog, ami azért ezen át kell beszélni.
Én azt hiszem, hogy az egy tök fontos dolog, hogy ebbe a cserébe most adtunk osztályzatokat, senki nem kapott hármasnál rosszabbat, tehát alapból egy kicsit ilyen win szagú ez az egész. Hallottad az osztályzatokat, elég hasonlókat adtunk Zolival. Mennyire értesz egyet ezzel a 4 alával, illetve 4-essel a Bax részéről, illetve a felhozott pozitív reményekről, és amitől féltjük a Bax-t, tehát erre egy kicsit akkor reagálj szerintem kezdésnek.
Ugye, amit mondtatok, hogy nagyon a védekezésben nagyon meg fog látszani a hanyatlás. Ez az egy dolog, amiben abszolút nem értek egyet, és most mindenki biztos a fejéhez kapott, hogy úristen, Drew Holiday a liga egyik legjobb védő, a legjobb perimétervédő. Igen, az így van pontosan. Viszont meg kell nézni az előző playoffot, ahol tényleg Jimmy Butler azt csinált fel, amit akart. És ha most ez egy olyan jellegű történet volt, hogy már ő is 33 éves lett idén nyáron, amúgy tényleg konkrétan egy idősek démmel egy hónapban köztük, tehát mi csak azt lehet mondani, hogy most kor különbség lenne. Az ő játéka lehet, hogy elindult most egy olyan lejtőn, ami egy nagyon negatív dolog tud lenni, főleg egy játékosnál, ahogy az Zoli is elmondta, egy óriási szerződést fog kérni valószínűleg a most következő holt szezonban. Pont ezért gondolom azt, hogy támadásban annyival többet fog jelenteni Lillard annak a csapatnak, hogy a védekezésben lévő hiányosságok nem fognak annyira kijönni, mint ugye ami Holidaynél volt, mivel ugye ott is ugye azt tűnt, aki látta bármelyik meccset is, a Miami szériánál látta, hogy ez a védekezés nem volt jó akkor sem.
Gaben, csak itt annyit hagyd tegyek hozzá, hogy azt vegyük figyelembe, hogy Drew Holiday nem egy random neutrális játékos pótolja, hanem egy masszívan mínuszos.
Tény és való, viszont ugye azt meg megint csak úgymond szerintem fel kell építeni, hogy új edzői stáb van, valószínűleg egy újfajta védekezés lesz, és amire egy kicsit ki akarom egyezni a dolgot, mert egy picit talán ez volt, amire egy kicsit kevesebbet beszéltetek, hogy Janis szerintem ezen a nyáron fogadta el azt, hogy öregszik. Tehát, hogy most oké, most lehet megint kapni a fejembe, hogy egy 28 éves játékosra azt mondom, hogy öregszik, aki amúgy 29 az decemberben, tehát hogy már úgy tényleg érződik a kora. Viszont pont azért, hogy nála az egész nyár arról szólt, hogy felkészüljön egy nagy bajnok esélyes ránra. Ezek a mostani nyilatkozatok is amúgy erről szóltak, hogy érzi, hogy nem akarja úgy befejezni a karrierjét, hogy tényleg csak egy gyűrűje van, ami az ő szempontjában mondom csak egynek, hiszen a Bucks történetének az egyik legnagyobb sikere volt ugye a gyűrű, amit hozott. De pont ezért ment el ugye a Janis is edzeni az Olajuwonnal, pont azért, mert rájött most arra szerintem, hogy a dobás nem lesz olyan neki soha az életben, hogy erre teljesen megbízhatóan tudjon számolni egy 3-4-5 év múlva. Cserébe viszont ugye a magassága, a fizikuma az olyan dolog, amit úgymond ténylegesen egy kicsit ellebronosan ugye kordában tud tartani, és valószínűleg, hogyha nem lesz nagy sérülése, és ugye eddig nem volt neki ilyen nagyon nagy sérülése, akkor ez ugye meg tud neki maradni hosszú távon, és van egy olyan irányítód, mint Lillard, aki egy tökéletes pick and roll partner lesz számára, akkor inkább erre a vonalra menne el, és ezen a tényleg úgymond most egy kicsit, hogyha nem ti mondtátok volna, ugye tök jó, hogy ezt így is mondtátok, hogy egy kicsit ilyen másodhegedű szerepe lesz ebbe a csapatba, hogy kevesebb ball handling, és sokkal inkább az a dim közeli, úgymond palánk alatti játék, ami amúgy is az erőssége.
Igen, és már így fantáziáltak újságírók arról a spanyol pick and rollról, amit ugye Middleton indít. Ugye a spanyol pick and rollban az elzárást adó ember emberét is megpróbálja egy shooter, szóval elzárást adni neki, és akkor ez a shooter pedig utána megy ki, és vele is kell menni. Ez a spanyolnak gyakorlatilag a lényege, remélem jól foglaltam össze, és hogy ez a három ember, hogy Middleton elindítja, Giannis a rollman, és Lillard pedig az, aki kifele válik le. És már így erről fantáziáltak, hogy ezt úgy mégis kiállít. állítaná meg, szóval, hogy tényleg egyébként egészen elképesztő lehetőségek vannak benne. Hát a védekezésben tényleg nem fogunk azért egyetérteni, mert nem gondolom azt, hogy azért, mert ez a playoff így alakult, azért ez már egy kialakult minta lenne az alapszakaszban is, azt gondolom, hogy Holiday védekezésével abszolút nem volt semmi gond. Valószínűleg elindul szép lassan egyébként visszafelé, tehát ebben mindenképpen igazad van. És ugye a másik, amihez hozzá kéne szólnod, az az, amivel megvádoltuk a Bucks-t már a közös adásunk során is, és egyet is értettél, papírvékony a keret. Most jön az, még az alapszakasz előtt is azt gondolom, hogy kéne halászni embert. Most nem tudom, Cameron Payne van kint a piacon, aki valamennyire tud védekezni, és esetleg irányító, ami ugye nincs Lillardon kívül a csapatban. Én még Justice Winslow-ra gondoltam, de amikor nézegettem, hogy kit lehetne most felkapni, hát az nem fogja megoldani a periméter védekezés részét a dolgoknak.
Hát egyáltalán nem. Azért az eléggé garantálható, hogy Campaign fog jönni, mert egy insider már írta még, amikor ugye a Spurs-szel ugye megegyeztek a kivásárlásról, hogy ő szinte biztos, hogy hozzánk fog jönni, csak ugye akkor nem nagyon láttuk, hogy hogy. Akkor ugye volt szó, vagy szerintem több vasat is a tűzben tartott a GM, és volt egy olyan szó arról, hogy a Connaughton Allen párosért lesz egy más jellegű játékos, akár tényleg egy Buddy Hield jellegű csomag, és akkor amellé akkor jönne még Payne, tehát hogy várható volt, hogy lesz itt egy 2+1-es csodát, a fene se gondolta volna, hogy pont Damian Lillard fog érkezni hozzánk. Úgyhogy igen, a keret vékony, az tény és való, és első, ami egy kicsit a negatív oldal, és ez, ami ugye tegnap este is ugye engem visszahozott a valóságba, hogy azért ez eléggé vaskos ellenérték volt. Kicsit ugye a tavalyi Cavs-es Donovan Mitchell-es dologhoz hasonlítanám, hogy igazából ugye tényleg mindent adtunk, amit tudtunk, tehát hogy nem volt a Bucks-nak olyan eszetje. Talán a Beauchamp volt még, aki nagyon örült annak, hogy Beauchamp maradt, hát most őszintén szóval szerintem nem osztott, vagy nem szorzott ebbe a sztoriba, hogy ő még ment volna, vagy nem. Hát függetlenül
igen, bocsak, pozitív. Hogy ő lenne. Bocsánat, lenne az a defensive anchor, ugye ezért igazolták, hát ebből eddig nem láttunk semmit, de nem hogy tavaly, hanem most a Summer League-ben sem, ami egy kicsit aggasztó.
Hát igen, ugye a Summer League-ben azért messzőnök következtetéseket én sose vonnék le. Griffin ugye híres arról, hogy jó a fiatalok, úgyhogy én is pont ugye ezt akartam kihozni be, hogy Bocsánat lesz szerintem amúgy, ha nem is a kezdünk első körbe, de úgy még lehet, hogy úgyhogy a kezdünk is, de hogy ő lesz az, akinek ugye ez lesz inkább a feladat, hogy a védekező oldalon besegítsen, de hát igen, azért ez egy nem lesz egy egyszerű kör, főleg azért, mert a jövőben sem tudsz ugye mozgolódni, tehát pont ugye ennek a csérnek az volt a lényeg, hogy ezt a cserét ugye a Bucks jövőre nem tudta volna megcsinálni a second apron miatt. Tehát hogy egyszerűen a fizetésekbeli elcsúszások miatt ugye nem tudtad volna ezt megcsinálni, és pont emiatt ugye innentől kezdve a három nagy szerződés miatt, mert hát még akkor ugye a Lopezt is levehetjük a négy nagy szerződés miatt, ugye teljesen meg lesz köszönve a keze a csapatnak, tehát hogy semmit level, tényleg nem lehet semmilyen mozgásteret csinálni, és ugye most tényleg az, hogy most igazoltunk négy olyan fiatal játékost, aki vagy második körös volt, vagy pedig tényleg
draftolatlan.
Igen, draftolatlan, köszönöm, angol jutott csak eszembe, tehát hogy draftolatlan is, hogy kineveltük és őt igazoltuk le hosszú távú szerződésre, úgyhogy ő rájuk kell alapozni, mert a mozgástér az ugye most így nem az, hogy nincs, hanem hogy így abszolút a közeljövőben sem lesz.
Igen, még egy dolog, hogy ezt az all-int azért értem nagyon meg a Bucks részéről, mert itt most az a tét, hogy Giannis hosszabbít-e. Ha nem hosszabbít, akkor viszont ugye nagyon hamar véget érhet ez a mostani ablak. És ezt meg is kérdezném, Giannis hosszabbít, és most akkor mindenki idézze elő, gondolom már tegnap láttátok, mert mindenhol előjött az a videó, ahol Giannis Lillardot választotta a tavalyi All-Star kiválasztásnál, mint csapatkapitány először. Ez nagyon vicces valahol így utólag, és ráadásul Jimmy Butler egyből kijött egy videóval, hogy a Bucksnál legyetek szívesek, Liga, vizsgáljátok meg a tamperinget. Szóval ez az egész nagyon vicces. Giannis szerinted örül? Giannis szerinted most gyakorlatilag eldőlt, hogy hosszabbít?
Nagyon viccesem úgy, hogy Giannis nem adott még ki semmilyen úgymond kontentet ezzel kapcsolatban, tehát hogy se Instagram, se Twitter, sehol nem jött ki tőle semmi, de hát nyilvánvaló, hogy örül neki, az biztos. A Miami-nál nagyon vicces volt, hogy a Jimmy Butler és a Hero is amúgy pont így egyből kirogatták, hogy tampering, hát az biztos, hogy nem volt a Bucks, nem, mert a Bogdanovic csere óta szerintem olyan szinten ügyelnek arra, hogy nincsen semmi kiszivárgás, hogy nagyon. Jimmy Butlerrel kapcsolatban viszont, hogyha majd szóba kerül, pont kijött egy tegnapi nagyon vicces dolog, hogy egy, nem tudom, hogy mennyire emlékszel, nem futott túl nagy NBA karriert. John Hanson egy Bucks-os cserecenter volt.
Volt egy picit a Raptorsnál is, úgyhogy már csak
akkor,
azért is
akkor már csak azért is. És vele volt egy interjú, amiben mondta, ugye most ő már visszavonult játékos, hogy a 2019-ben volt lehetősége a Giannisnak arra, tehát a vezetőség konkrétan összehetett egy cserét az akkor Minnesota-ba játszó Jimmy Butlerért, viszont ugye a Middleton ment volna érte cserébe. És a vezetőség ugye akkor is már konkrétan Giannistól kérdezte, hogy akkor ez most igen vagy nem, vagy mi legyen, és akkor Giannis ugye Middletont választotta. Úgyhogy ez is pont így vicces, hogy pont itt tegnap derült ki, még a Lillard csere előtt, egy nem tudom, előtti délutánon.
Igen, egyetért lesz-e a 4-es, 4 alá osztályzottal a Bucks részéről, illetve te most mit látsz ebbe a szezonba? Például kiket próbálnál oda csábítani, vagy hogyan építenéd ezt a csapatot? Mert gondolom abba egyetértünk, hogy abba bízni, hogy ez így együtt marad, teljesen egészségesen így befut a playoffba, és az alapszakaszban ehhez nem kell pihentetni, ami ilyen vékony keretnél a pihentetés bizony lehet, hogy helyezésekbe kerül. Szóval, hogy azért ez egy nagyon-nagyon optimista várakozás lenne.
Hát kezdem az értékeléssel. Értékelést én is amúgy jónak érzem ezt a négyest, bár hogyha egy kicsit átforgatjuk a dolgokat és visszautazunk az időbe, akkor az azt jelenti, hogy ha visszanézem ezt az egész csere folyamatot, akkor azt jelenti, hogy Greg Monroe-ért, tehát Greg Monroe is szóba került a podcastben, nem csak John Hanson, és ha jól számolom, akkor 5 elsőkörös draftjogér és 2 pick swapért cserébe szereztük meg Damian Lillardot, tehát amúgy ez egy kicsit feljebb vinni a mérleget, hogyha így összevonjuk a Bledsoe cserét, a Grayson Allen cserét, de ettől függetlenül én azt látom, hogy egy high risk, high reward csere volt, amit amúgy muszáj volt meglépni, mert ahogy szerintem pont a Jrue Holiday cserénél is ugyanezt mondtam, hogy ez a csere nem csak a Lillardot hozta ide, hanem a Giannisnak írja alá valószínűleg az új szerződését. Nem hiszem, hogy most, de valószínűleg jövőre biztos, hogy alá fog írni, mert ez egy olyan mozgás volt, amit így kellett csinálni. Hogy mennyire leszünk bajnok esések, én azért nem rohannék ennyi előre. Én a Griffinnál kapcsolatban mindig szkeptikus vagyok, bár tőletek meg ugye pont azt hallottam, hogy ne legyek annyira, úgyhogy meglátjuk, én mindenképpen a kelet elejére tenném magunkat továbbra, és nem is feltétlenül az első helyre, mert a load management részét az biztos, hogy ki fogjuk feszíteni, ahogy ti is mondtátok, mert ugye nem fiatal a keret, meglátjuk meg, ugye a Holiday az fontos, hogy hova kerül. Tehát, hogy ez a bostonos verzió az amúgy egészen félelmetesen hangzik, hogy a Bostonnak a meglévő csapatában én túlzottan amúgy nem azt mondom, hogy nem félek tőle, de én szerintem gyengültek a Smart cserével és a Porzingis érkezésével, viszont hogyha tényleg a Brogdon elsőkörösök meg esetleg még valakivel el tudják hozni a Drew-t oda, úgymond tényleg a Tatum, Brown, Porzingis, Horford, Derrick White dolog mellé, az félelmetes, tehát az védekezésben tényleg annyit adna nekik, hogy ott viszont egyértelműen ők lennének szerintem a bajnok esélyesek is.
Igen, de hozzáteszem, hogy a Philadelphia is, hogyha Harden helyére valahogy be tudja illeszteni Drew Holiday-t, én nekem nagyot nőnének, úgymond, ilyen szempontból szintén. Tehát, hogy Drew Holiday-t még pont annyira jó még, hogy befolyásolhatja az erőviszonyokat. Most persze aztán nyugatra is kerülhet, tehát a Clippers is szerintem megveszne Drew Holiday-t, csak hogy még egy olyan csapatot bemondjak, akit talán nem is említettem. Gaben, van-e még bármi, amit hozzá akarsz fűzni a mai adáshoz, így Bucks oldalról, illetve a Lillard részéről?
Hát 3 kicsi nagyon rövid érdekességem van, hogyha az még beleférek így gyorsan időbe. Az egyik az, hogy Grayson Allennek ugye amikor ide került a cserébe, akkor ugye 7-es messzáma volt, utána a következő évben váltott 12-esre, és akkor most, amikor ugye elment George Hill, most kiírta, hogy váltani fog a 3-as számú mezre, és kiírta egy Twitterre, hogy bocsi, Bucks trükkerek, ez az utolsó számválasztásom, és akkor így tegnap, amikor kijött a cserébe, akkor így gyorsan írt egy lolt, hogy hát így akkor tényleg ez a szám már ugye nem kerül hozzá. A másik az, hogy Holidaynek ugye pont most volt egy ilyen nagyon mély interjú a helyi újságban, most ez kérdéses, hogy ez egy kicsit ilyen cserejog felstrófolása miatt, vagy cseréjáték felstrófolás miatt csinálták, de ugye Holiday szegénye pont most nyilatkozta le, hogy ő szeretné a karrierjét befejezni Milwaukee-ban, és hogy mennyire szeret itt lenni. Úgyhogy hát egy kicsit amúgy én nagyon sajnálom ilyen szempontból, mert emberleg rengeteget tett a közösségért, tényleg 2-szer is megkapta ezt a díjat, amit ugye ilyenkor a közösségi szolgálatokért ad a liga, úgyhogy...
És egyébként biztos, hányszor is volt már ő a liga legjobb csapattársa? Abból a díjból is van neki, vagy 3.
Így van, nálunk, amióta nálunk van 2-szer. Korábbi időket nem tudom, de hogy tényleg mindenképpen egy nagyon szomorú távozás, meg hát nyilván a döntőbeli nyújtott bukeres labdaszerzése szerintem az NBA történetben ott fog maradni, és ugye, hogyha kérdés lenne, akkor biztos, hogy mondanám 100%-ra, hogy az ő messzám ott lesz fönt a Pfizer fórumnak a tetején, hogyha majd egyszer visszavonul, úgyhogy ez biztos. Még egyetlen egy utolsó dolgom, amit így még készültem, hogy nagyon fun fact, hogy jelenleg a Bucksban a 3 franchise-nak a leading scorer-e is ugye megtalálható, tehát a legtöbb pontot szerző játékos. Brook Lopez ugye a Netsnek a legjobb pontszerzője, Giannis ugye a miénk, és ugye a Blazersnek pedig ugye Damian Lillard volt eddig a legjobb pontszerzője, úgyhogy most ez a 3 játékos egy csapatban van.
Ez elég kemény stat volt, köszi, igen, mert most Brook Lopezről mindig elfelejtem, pedig többször is előkerült triviákon mindenhol. Na jól van, Gaben, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és egy picit itt a Bucks oldaláról is kiegészítetted ezt a beszélgetést, és hát akkor köszi szépen, hogy eljöttél, illetve valószínűleg még beszélünk erről a csapatról évközben is, úgyhogy elég gyanús, hogy most nem csak nyáron látjuk viszont egymást, vagy halljuk viszont egymást.
Mindenben nagyon szépen köszönöm, jövök szívesen, és örülök, hogy itt lehettem. Sziasztok!
Kedves hallgatók, nektek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartotok. Azt is, hogyha esetleg támogattok minket Patreonon, hogyha van erre lehetőségetek, kérjük, hogy tegyétek ezt is meg. És jövünk a következő héten. Biztos, hogy lesz Patreon postaláda, az lehet, hogy kettőbe vesszük, azt még nem tudjuk. Illetve ugye majd a Portland Miami adás is most már végre jöhet, úgyhogy az is megtörténik. És hát aztán ki tudja, hogy most még a training campig hátralévő pár napban milyen tűzijáték lesz, hogy elindul-e valami dominó Dzsuhali Day-jel, Hardennel, Levinnel, még itt történhetnek dolgok, úgyhogy mindenképpen reagálunk majd arra is. Most viszont elköszönünk, minden jót nektek, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.